A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket a 167. dicséretünk első versével. A 167. dicséretünk első versével a keresztség kiszolgáltatására készüljünk közösen. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a szent keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Gyülekezetünk gyakorlata szerint nem csak a keresztelés, szereztetési igéjét szoktuk elolvasni, amikor gyermekeket keresztelünk, hanem mindig választunk hozzá egy kiegészítő igeverset is. Ezt most a Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből olvasom, a 9. fejezetnek a 8. verséből. Mert nem a test szerinti származás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Kicsit bonyolult ez a mondat, még egyszer szeretném elolvasni, és utána ehhez kapcsolódóan néhány gondolatot szeretnék elmondani, hogy a keresztség számunkra mit is jelent. Mert nem a test szerinti származás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Hogy megértsük ezt a mondatot, kicsit messzebbről szeretnék elindulni. A család az számunkra egy olyan közösség, amely úgy veszi körül az életünket, hogy benne olyan valakik vannak, akiket nem, nagy részben nem mi választottunk. Általában 3 generáció, esetleg talán 4, akik együtt tudnak élni, és néhány évig együtt vannak, meghatározzák egymás életét. Mondjuk dédnagyszülők, vagy nagyszülők, szülők és a gyermek. Igazából ez az emberi történelemnek egy nagyon rövid kis pillanata, még mi így együtt vagyunk, és ebben mégis az életünknek azt a részét éljük meg, ami a legfontosabb, ami a legkedvesebb. Azt hiszem, hogy ez mindannyiunknak azért is fontos, mert olyan emberi kötődések ezek, amelyek azt mutatják, hogy ebben a világban én nem egyedül vagyok. Ha csak úgy egyedül önmagában állna az életem, akkor annyira kevésnek érezném magamat. De amikor tekintek a szüleimre, akkor tudom, hogy az életem oda tartozik valakikhez. És aztán amikor tekintek a gyermekemre, akkor azt látom, hogy az életemnek van valami folytatása ott egy másik életben, és ez a másik élet, ez most rám van bízva. Ez egy olyan különleges nagy titok, és az ember, amikor ezt így megéli, akkor azt hiszem, hogy az életének tényleg azokat az esztendeit éli meg, ami úgy a legtöbbet jelent nekünk és a számunkra. Pál apostol azt mondja, hogy ez egy vérségi kötődés. Valami olyasmi, amit Isten így kialakított, ezt csak elfogadni tudjuk. Nem mi választottuk a szüleinket, és nem mi választottuk a gyermekeinket, nem mi határoztuk meg, hogy milyenek legyenek. Ezeket mind Isten előkészítette, és ezeket így kaptuk ajándékba. Mégis amikor valahol ezek a kapcsolatok megelevenednek, mert amikor valaki megtudja, hogy gyermeke fog születni, és aztán tudja az édesanyja, hogy ez ott már belül ez az élet, ez van, ez létezik, és amikor az édesapa is arra gondol, hogy egyszer csak család leszünk, akkor az azt is jelenti, hogy elkezd valami lelki kötődés is kialakulni mindezek mellett. Nem csak azt fogadom el, hogy biológiai rend szerint gyermekem született, és ez az én életemből való élet, hanem kezdek azon töprengeni és azon gondolkozni, hogy ki is lesz ő, és ki vagyok én mellette. És hogy milyen viszonyban állunk egymás, és mi azt nagyon ideálisan szeretnénk elképzelni és megélni, hogy ő az a gyermek lesz, aki engem szeret. Ő az a gyermek lesz, aki engem tisztel. Ő az a gyermek lesz, aki hálás az ő életért, és mindazért a gondviselésért, amivel én neveltem őt. És aztán azt is jó lenne tudni, hogy mi is olyan szülők leszünk, akik ezeket a gyerekeket bölcsen tudják igazgatni, rá tudják állítani egy olyan útra, amelyen úgy tud haladni előrefele, hogy halad az örömei és a boldogsága felé is. Amikor ezekről a kisgyermekekről is beszélek, akkor mindannyian, akik a családból úgy körülvették, már úgy nézegették, hogy hát test szerint milyen is ez a gyermek. És akkor ilyenkor megállapítjuk, hogy hát nem gondolod, hogy a szeme olyan, mint az én szemem. Már nem gondolod, hogy az a pici fül, az mintha az én fülem lenne. És aztán így belelátunk sok mindent, sőt, én 3 generációról vagy 4-ről beszéltem, akik így érintjük egymást, megjelennek az őseink is. Ott az a kép a falon, amit annyiszor látunk nagypapáiknál, milyen érdekes, hogy hasonlít a gyerekemre. Mert hordozza azt a természetet, hordozza azokat a jellegeket, amelyeket megörökölt. Ezek persze nagyon fontosak, és aztán... Ahogy így említettem is az előbb, nem csak ilyen testi adottságok vannak, amiket átveszünk, hanem jellembeni vonások is. Hogy milyen makacs lett ez a gyerek, vajon kitől örökölte, vagy milyen jó szívű ez a gyerek, vagy milyen áldott jó lélek, hogy semmit nem magának tart, hanem szívesen megosztja a játékait mással. Megvolt ennek is a lenyomata már korábban valakinek az életében. És mégsem úgy azonosítjuk a gyermekeinket, hogy az a legfontosabb kötődési pont, hogy az ő hátán is ugyanott van az anyajegy, ahol az enyém. Mert nem ez köt engem össze vele, hanem valami egészen más. És erről kezd itt Pál apostol beszélni, és a keresztségben ez jelenik meg nagyobb hangsúllyal, hogy nem a testi származás az, ami végleg összeköti az embert az emberrel, vagy az Istent az emberrel, hanem az ígéret gyermekei. És egyikünk sem tart egy olyan pillanatot az életében szülőként, vagy talán nagyon ritka az ilyen, amikor valaki leül a gyermekével szembe, és elkezd ígéreteket mondani. És elkezdi mondani, hogy tudod, én most megfogadom neked, hogy én most ott leszek, hogy én mindent érted teszek. Én ezt el tudom képzelni abban a pillanatban, amikor először magamhoz veszem a gyermekemet, és ránézek, és úgy megindítja a lelkemet az, hogy nekem most muszáj ígérnem neki valamit, de ezt ő még nem tudja felfogni. Még azt sem tudja felfogni, hogy most történik vele, hogy az ő nevében ígéretet teszek. Mert igazából itt arról az ígéretről van elsőként szó, amit Isten tesz. És így érkezünk meg mindig a keresztelésnek a csúcsához, amikor Isten azt mondja, hogy én teszek ígéretet, és így leszel te az én gyermekem. Nem azért, mert jól nevelnek a szüleid majd, nem azért, mert én teremtettelek, és muszáj a gyermekem maradjál, vagy legyél, hanem azt mondja, hogy te hordozod azt az ígéretet, amit én adtam. És ez az ígéret, ez így szól, veled leszek minden napon a világ végezetéig. És aztán ebbe az ígéretben nagyon sok minden más bekapcsolódik. Ebbe az ígéretben benne van az, hogy megadom a döntésednek a lehetőségét, a szabadságát, de megadom hozzá azt a gondolatot is, és az én lelkemet is, hogy jól tudjál dönteni, hogy tudj járni egy olyan úton, amely az életnek az útja, és az életre visz, és ebben benne van az is, hogy az ígéret gyermeke nem csak a földi világot örökli, hanem örökli az Isten országát is. Valahol itt tárul ki az egész világ. ebben az ígéretben. Mert hogyha én úgy tekintek a gyermekemre, hogy ő testben kötődik csupán hozzám, tőlem semmi más nem örököl, csak a múlandóságot. És ezt végig gondolva szülőként megérezzük, hogy ez egy nehéz dolog. Akkor inkább az Isten ígéretének legyen a gyermeke. Én hadd maradjak eszköz, hadd tegyem a dolgomat, hadd szeressem, hadd ünnepeljem meg a születésnapján, hadd üssek a fenekére, amikor azt kell mondanom, hogy ezt nem így kell csinálni, és muszáj megtanulni, mert ez a javadra van. Hadd igazgassam az életben úgy az én szeretetemmel, hogy gyötrődöm érte, hogy küzdöm a gondolataimban. De legyen az Isten gyermeke, aki annak az ígéretnek a birtokosa, hogy vele van valaki minden napon a világ végezetéig, egészen addig, amíg célba nem érkezik. Ezekkel a gondolatokkal szeretném a keresztséget kiszolgáltatni e két kis gyermek számára, és mielőtt ezt megtenném, a szülők és keresztszülők fogadalom tételére kerüljön sor. Kérem az ünneplő gyülekezetet, hogy együtt álljunk fel. A szülőket és keresztszülőket pedig kérem, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. A gyülekezettel közösen tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, gyermekeinkben mindig az élet titkát és csodáját szemléljük, amely egyszerre hoz örömöt, reménységet az életünkben, de valahol úgy meg is rettent minket, hiszen látjuk bennük is az életnek a törékenységét. Különös ajándék, hogy megbízást kapunk te tőled, hogy hordozzuk őket. Nem kis dolog felelősséggel lenni, és egy-egy életet hordozni, azt vezetni. Mégis annyi nagy ajándékot rejtettél el e mögött, ezért adunk neked hálát. Így köszönjük meg ezeknek a kisgyermekeknek is az életét, hogy adtad azoknak, akik őket körülvehetik. Adj nekik bölcsességet, adj nekik elég szeretetet, türelmet és hitet ahhoz, hogy valóban megtalálják a lehető legjobb döntésekben azt az utat, amely az ő útjuk lehet, és amely hozzád egészen elvezethet. Köszönjük az ígéretet is, hogy ők nem csak testben gyermekek, hanem ígéret szerint. Hogy nekik is szólt az az ígéret, hogy nem hagyod magukra őket, hogy kíséred figyelmeddel az ő életüket, növekedésüket, és szeretnél beavatkozni ebbe az életbe. Engedd, hogy legyen annyi alázat bennünk, hogy a te bölcsességedet nagyobbra tartsuk a saját bölcsességünknél, és ezért engedjük, hogy tőled is, és legfőképpen tőled tudjanak tanulni. Imádkozunk azokért a közösségekért, amelyek őket befogadták, szülőkért, keresztszülőkért, családtagokért, azért a néhány generációért, amely örömmel éli meg ezeket az esztendőket, add meg nekik mindannyiunknak, hogy az örömük teljes legyen te benned. Így kérünk, hogy hordozd az ő életüket továbbra is, a mi Urunk Jézus Krisztusért. Amen. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. A keresztség kiszolgáltatása után foglaljuk el a helyünket. Készüljünk Isten tiszteletünk folytatására. Folytatásban a 299-es számú dicséretünket keressük és énekeljük. 299-es számú dicséretünknek mind az 5 versét, amely így kezdődik. Jézus hív, bár zúgma rajlik, életünk vad tengere. Isten igére figyeljünk közösen, ismételten a Róma beli gyülekezethez írt leveléből olvasom Pál apostolnak, a 9. fejezet 30. versével kezdődően, amely átnyúlik a 10. fejezet 3. verséig. Ezekben az ige versekben így szól hozzánk Isten szava. Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, megragadták az igazságot, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Az Isten népe viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerinti igazságra. Miért? Azért, mert nem hit, hanem a cselekedetek útján akarták ezt elérni, és beleütköztek a megütközés kövébe. Amint meg is van írva, íme a megütközés kövét, a megbotlás szikláját teszem Sionba, és aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Testvéreim, én szívből kívánom és könyörgök érettük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. A kegyelem Istene áldja és szentelje meg a mi szívünkben az ő igéjét, jöjjetek fennállva most, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hívó szóra volt szükségünk, és így indultunk el ma is te feléd. Voltak gondolataink, és vannak kérdéseink is, amelyeket mindig oda szeretnénk vinni te eléd. De valahol az alkalom, a pillanat mindig nálad kezdődik. Amikor megfogalmazódik a szívünkben egy vágy, hogy akarunk hallani téged. Köszönjük, hogy ünnepi alkalom lett ez a mai, hogy vannak, akik hálát adni jöttek gyermekükért, családjukért, azért az örömért, amit ebben meg lehet tapasztalni. Mégis nagyon jól tudjuk, hogy ennek az örömnek sokszor az árát is megfizetjük, sok-sok aggodalmaskodással, hogy nem minden úgy alakul, ahogy mi a terveink szerint ezt elképzeltük. Nagyon nehéz mindezekre azt mondani, hogy a te gondolatod mégis jobb, mint a mi gondolataink. Talán ezért is félünk legtöbbször találkozni veled, mert egy kicsit izgulunk attól, hogy valamit lerombolsz, ami a mi dédelgetőt álmunk vagy vágyunk volt, és valami mást akarsz építeni. De vannak az életnek olyan pillanatai, amikor már nem számítanak a vágyak, a tervek és a gondolatok, mert sokszor kudarcot vallottak már, vagy megbuktak. Ezért szeretnénk ma is a te igédre hagyatkozni. Engedd, hogy a te igazságodat keressük, és ne a magunk igazságát akarjuk megerősíteni, és kihallani mindabból, ami a te igédből szól. Így teremts bennünk békességes lelket, engedd, hogy valóban rád tudjunk figyelni, és a te szent lelked el tudja végezni bennünk mindazt, amire nekünk most szükségünk van. Kérünk, hogy légy itt a te szent igéden keresztül, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 151-es számú dicséretünk éneklésével. 151-es számú dicséretünk, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Pál apostol levelét olvasom a rómabeli gyülekezethez, újból kiemelve a 10. fejezetnek a 2. és 3. verseit. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Foglaljuk el a helyünket. Az egész római levelére nem szeretnék megint kitérni, és nagyobb részben elhelyezni ezt a felolvasott igét, de annyit szeretnék elmondani, hogy Pál apostol miközben sok témát érintett már, egy olyan kérdéshez jut el, amit a saját életében valóságosan is megtapasztalt. Pál apostolt nem mindig Pál apostolnak hívták. Nagyon sok bibliai ismerő ember, vagy bibliaolvasó ember tudja, hogy az ő korábbi neve Saulus volt. Egy nagyon törvénytudó, nagyon vallásos ember, aki rajongott Istenért. Ő így jellemzi magát, hogy én Istenért rajongtam. Ami azt jelentette, hogy volt benne valami fanatikus, valami teljesen elvakult hit, ami arról szólt, hogy ennek a világnak a megjobbításáért nagyon sok mindent meg kell tegyen az ember, és ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha ha ténylegesen odafigyelünk az Isten szavára, és ott precízen, pontossággal mindent úgy tartunk meg, ahogy az meg van írva. Ő erre feltette egykor az életét, és egészen addig minden az ő értelmezésében simán ment, amíg meg nem jelent valaki, aki azt mondta, hogy ő Jézus a Krisztus. És ettől kezdve ez az egész dolog valahogy megbicsaklott benne. Ettől kezdve vérszemet kapott, és azt mondta, hogy ez nem fér bele abba a rendszerbe, amiben én eddig éltem, és így kezdtek üldözni az első keresztényeket, a tanítványokat, és ő szentül meg volt győződve, hogy ő Isten ügyért harcol. Nem akarok mellé tenni más történelmi példákat, de nagyon sok szégyenfoltja van a kereszténységnek, amikor Isten ügyért harcolt, és ezek a harcok igazából korántsem Istenről, magáról szóltak, főleg nem arról, hogy az Istennek a szeretetét hirdessék ebben a világban. Pál apostol azon a bizonyos damaszkuszi úton, ott megáll Isten előtt, megvakulva a földre esik, összetör benne egy egész világ, és amikor Isten maga megszólítja, akkor fordulatot vesz az ő egész élete, és rájön valamire. Az Isten szerinti buzgóság önmagába kevés. Ha nem értem az Isten igazságát, ha nem értem az Isten akaratát helyesen, akkor én valami fatális tévedésben vagyok. Akkor én a legszentebb elhatározásommal is az Isten ellenében munkálkodom. És ezt nagyon-nagyon meg kell szívlelni minden olyan embernek, aki Isten nevében mond, tesz valamit, hogy az vajon tényleg az Isten nevében van mondva, vagy megtéve. És Pál apostolt ettől kezdve szorongatja az a dolog, hogy ott van az ő egész népe, akihez vér szerint tartozik, és ők még mindig üldözik azt a Jézust, és nem akarják elfogadni az ő igazságát és az ő tanítását, aki pont azért jött, hogy az embernek az életét úgy a helyére tegye, hogy visszabillentse abba a mederbe, ahol lennie kellene, hogy ne csak a küzdelem, ne csak a megpróbáltatás, ne csak a keserves, izzadságos munka jellemezzen bennünket, hanem valamit kaphassunk úgy Istentől, amit elfogadni lehet csupán, de annak nagyon lehet örülni. És valahol ez az embernek a békességét és a boldogságát úgy visszaállítaná a helyére. Pál apostol egyszer csak azt veszi észre, hogy őt mindenki a pogányok apostolának nevezi. Hogy vannak olyan emberek, akiknek közük nem volt Istenhez, legalábbis ahhoz az Istenhez nem, akit ő szeretett és akit ennyire szenvedélyesen szolgált, hanem valami olyan emberek, akik sokféle Istent szerettek már, sokféle értékrendjük volt, akik sokat próbálkoztak megtalálni az élet nagy boldogságát vagy nagy örömeit, és mindig csapódtak valahova, és egyszer csak azt veszi észre, hogy ezek az emberek, ezek csüngnek az ajkán, ezek befogadják azt, amit ő mond. Ezek az emberek valahogy felismerték azt, hogy a saját küzdésükből nem jutottak el odáig, ahova el szerettek volna jutni, és ők ott vannak az Isten mellett, és várják az Istentől az útmutatást. De az ő régi népe, és ezért fáj nagyon az apostolnak a szíve, ezt nem akarja belátni. Az az ige, amit felolvastam, arról szól, hogy ennek a különbségnek az okát megfogalmazza a Pál apostol, és egy kicsit jobban szeretné megvilágítani. Mert tanúskodom mellettük, hogy az Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Úgy látszik, itt az ismereten van a hangsúly, és ez az ismeret határozza meg azt, hogy én jó irányban cselekszem, buzgolkodva az önmagam javáért, vagy az Isten dicsőségért, vagy pedig nem jó irányba haladok. Pál apostolnak az első gondolata ebben az alapigében az, hogy hát a maguk igazságát igyekeztek érvényesíteni. Minden ember valahol a saját rendszerébe próbálja az egész világnak a dolgait leképezni, azokat valahol elrendezni, mindennek megvannak az okozati összefüggései. Az egész életünkben valahol azt figyeljük meg, hogy valami rendet szeretnénk azért fenntartani, és ennek a rendnek kell legyen egy olyan erős alapja, amiben én el tudom helyezni a saját életemet, és tudok benne hinni. Az igazság azért egy olyan rend, amelyet úgy az ember úgy belülről is, a saját életéből is úgy megkíván és érzékel, de ha körülnéz ebben a világban, ott is megtalál. Pál apostol itt egy olyan igazságra utal és gondol, ami a természet szerinti törvényből ott van az ember életében. És ezt pedig én így fogalmazom most meg, hogy az egyensúlyra való törekvése az embernek. Az egyensúly, mindig erről beszélünk. Akkor jó, hogyha egyensúlyban van az életem. De hogy ez mit jelent? Hogy annyit kapok, amennyit adok is. Az az igazság számomra, az az igazságosság. Ha én valamibe beleteszek valamit, akkor szeretném kivenni a részemet. Ez az igazságosság az alapja egy családi életnek, egy házasságnak. Mit adsz te, és mit adok én? És szeretném, ha ez egyensúlyban legyen, mert mi mindig azt mondjuk, hogy akkor működik minden jól. A természetet magát így alkotta meg Isten, abban is minden egyensúlyban van. Hogyha valaki vizsgálja a természetnek a megbomlását, akkor mindig arról beszél, hogy oda jött az ember és megbontotta, nincs egyensúlyban, és ez nagyon felbillent valamit. És akkor beszélünk arról, hogy milyen reménytelen már a jövője az embernek. Hogy ez az egész világ el fog pusztulni, mert nincs meg az egyensúly. Ezért az embernek a jelszava: állítsuk vissza az egyensúlyt. És akkor ebben elkezdünk munkálkodni, a családon belül is. Szabályokat alkotunk, ez a te feladatod, ez az én feladatom. Így osztjuk meg. Ez a te időd, ez az én időm. Valahogy be kell osztani azt a 24 órát, hogy valahogy jól működjünk családként is. Mi az, amit egymásra szánunk, mi az, amit a gyerekre szánunk, mi az, ami kenyérkeresésre való, és egy egyensúlyt létrehozni. És aztán ezért az egyensúlyért törekedve nagyon sok mindent feláldozunk. Úgy kesereg is néha az ember, hogy jó ez a törekvésem? Tényleg az egyensúly a lényeg? Mert amennyit beleteszek, és amennyire fönn akarom tartani, annyira érzem a hiányát, hogy most nekem egy kicsit több kéne a másikból. Vajon hogy lehetne elmondani neki azt, hogy adj nekem többet most magadból, és ne arra törekedj, hogy nagyon precízen és igazságosan osztod szét magad, mert most kellenél. Egy beteg embernek hogy mondjam azt, hogy ne haragudj, a te időkereted lejárt. Tudom jól, hogy neki ott most többre van szüksége. Ugyanígy a házasságban. Néha azért vannak olyan pillanatok, amikor tudom, hogy erre most több kellene. És aztán az életnek sok területét még ide lehetne sorolni. Pál apostol ezért kérdezi, hogy jó, megvan ez a magunk igazsága, és ezt igyekezzük érvényesíteni, de azért valahol egy kicsit, mintha éreznénk azt is, hogy ez úgy megbicsaklik, ez nem tökéletesen jó. Ez a bűnt követtél el, én megbüntetlek téged, és akkor igazságosak voltunk. Ha majd én rosszat csinálok, te is megüthetsz engem. Ez nem így van. Noha erre törekszik az ember, és mégis tudja, hogy nem ez fog működtetni sem életet, sem társadalmat, sem családi életet, semmit. Egy nagyon aranyos és régi kép jutott eszembe, ennek a gyülekezetnek volt sok-sok évvel ezelőtt egy nagyon idős gondnok bácsia, aki a könyvelést is mindig végezte, és a könyvelés az egyik legigazságosabb dolog. Ennyit vettem be, ennyit adtam ki, közte kell legyen valami különbözet. Ezt mindenki olyan jól tudja elméletben. És amikor ő a kis kockás füzetbe a kiadásokat is összeírta, meg a bevételeket, és volt valami különbség, de nem jött rá, hogy mi a különbség, csak azt látta, hogy hiányzik 10 forint, akkor benyúlt a zsebébe, letette a 10 forintot, és azt mondta, hogy megoldottam. De ez nem így van az életben. Mert miért nyúlok be a zsebembe, és mit teszek oda egy hiányos helyzetbe, amivel én azt meg fogom oldani? És valahol Pál apostol erre rámutat, ott a saját népének az életében, hogy ti annyira szeretitek a törvényt, jól teszitek. De mit teszel még oda bele, amikor látod, hogy valami nem működik? Mi van még a zsebedbe? És akkor az ember rájön arra, hogy hát vannak dolgok, amivel így kipótolom a hézagokat az életembe, de azért soha nem azt jelentette, hogy én be is látnám, hogy minden egyensúlyban van. A maguk igazsága szerint, és még mindig hisznek benne, és még mi is hiszünk benne, mert én is hiszek benne, és sokszor ez alapján cselekszem, pedig már egy rég megbukott dolog. És erre azt mondja Pál apostol, hogy még csak nem is önzésből csinálják. Nem is azért csinálják, hogy valahogy kimagyarázzák magukat, hanem Isten iránti buzgóságból. Valami olyasmi ügyet akartak ezzel megtámogatni, ami végülis az Isten ügye kell legyen, hiszen Isten szégyent vallana egy olyan világban, ahol nincs fönn az egyensúly, amit ő teremtett meg. Azért igyekszünk, hogy az Isten dicsőségét valahogy meg tudjuk mutatni. Nekünk mindig ez a nagy célunk. Vajon úgy fogjuk tudni megmutatni, hogy az Isten helyett megoldunk helyzeteket? Hogy az Isten gondolata helyett, a magunk gondolatával kipótolunk hiányos dolgokat? Erre mi nem vagyunk képesek. Ezt az egyensúlyi helyzetet az ember maga nem fogja tudni fenntartani. Azt mondja Pál apostol, hogy és ott van egy nagy botránykő. Az egészbe bele van illesztve valami, amiben mindenki megakad. És ez a megakadás, ez sokszor a mi gondolatainkban is egy olyan légüres teret eredményez. Mert amikor azt gondoljuk, hogy Istenért buzgolkodunk, és azt szeretnénk, hogy tényleg az ő világa, ez egy rendezett és szép világ legyen. És amikor arra gondolkodom, hogy Isten előtt az én család életem is, az egy szép és tiszteletreméltó család élet legyen, hogy az Isten annak örüljön, akkor igazából rájövök, hogy ezt az egyensúlyi helyzetet, mivel nem tudom fenntartani, és nem tudok hozzátenni semmit, hogy ez tökéletesen működjön, beleütközöm abba, hogy itt van valami olyasmi, amit csak kapni lehet. Beleütközöm valakibe, aki azt mondja, hogy egy picit tedd félre már magadat, és nézz arra, aki én vagyok. Hadd mondjam el, hogy ez hogy fog működni. Ne arra törekedj, hogy igazságos legyen a te gondolatod szerint, hanem legyen igazságos az én gondolatom szerint. Mondjak megbotránkoztató igéket ehhez. A héten olvastuk. Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Akkor miért fussak? Kérdezi az apostol. Akkor igyekezzek igazságban élni? Igen, igyekezzél igazságban élni, de amikor az Isten azt mondja, hogy ide most több kell, onnan meg el kell venni, akkor hallgass rá. Vagy ott van a másik. Könyörülök, akin könyörülök. És irgalmazok annak, akinek irgalmazok. Vagy akin akar, megkönyörül, akit akar, megkeményít. Igazságtalan, emberi gondolat szerint ez igazságtalan. De ha az Isten tervét nézem, csak így működik. Ez az, amit mondtam az előbb is, hogy nézzek önmagamra, nézzek a saját életemre, hogy mire van szükségem. És itt indul el az, amikor valaki kezdi meglátni, hogy az Isten igazsága miben más az ember igazságánál. Ha azzal fémjeleztem az emberi igazságot, hogy mindig egy egyensúlyt akar létrehozni, akkor az Isten igazsága pedig arról szól, hogy mi az, ami szükséges, és mi az, ami kell. Erre is szeretnék egy történetet mondani. Péter és Jézus vitatkozik. Azt mondja Jézus, nekem meg kell halnom. Erre azt mondja Péter, neked nem szabad meghalnod. Az emberi igazságosság megkívánja azt, hogy az igaz, igaz maradjon és éljen, és aki bűnös, az meghaljon és vegye a jutalmát. Te nem halhatsz meg, mert te igaz vagy. És erre azt mondja Jézusnak, azt mondja Péternek Jézus, ez nem jó, az Isten igazsága más. Mi az, ami szükséges? Mi az, ami kell? Nekem meg kell halnom azért, hogy te éljél. Nem fogod soha felfogni, hogy ez hogy van, de tudnod kell, hogy ezt kell. És ettől kezdve Isten így néz az életünkre, és ezért ennyire különböző a sorsunk. És nem lehet egy kaptafára ítélni minden embert, és nem lehet egy kaptafára véleményezni minden helyzetet, mert Isten azt nézni benne, hogy mi az, ami szükséges és kell. Ott valakinek egy-egy élethelyzetben, egy-egy felismeréshez, egy-egy olyan pillanathoz, ahol az ember nagyon maga alatt van, azért az igazsággal, az emberi igazsággal nagyon sok sebet ejtettünk már, és nagyon megbántottuk mi már egymást. Amikor olyan hirtelen ítélkezéssel oly sok mindent kimondunk, az Isten ilyet soha nem tesz, hanem azt mondja, hogy mi az, amire szükséged van. Én akkor azt teszem. Ez az én igazságom. És Jézus maga is ezt hirdette ott a tanítványoknak, és ezt mutatta meg azoknak az embereknek, akik hozták a saját nyomorúságait, és mindegyik arra számított, hogy nem egyensúlyi állapotot fog Jézus felállítani ott, hogy minden jól működjön, hanem ránéz az én megcsonkult vagy megtört életemre, és azt mondja, hogy hát ha neked most ezt kell, akkor ezt adom. És nem mérem azt, hogy ez mennyibe fog kerülni. És nem fogom a számládra írni. És nem fogom levonni valamikor majd később. Hanem erre szükséged van. A helyes ismeret az nem a mi birtokunk. Mi nem fogunk tudni soha magunktól így gondolkozni. Ezért Pál apostol, nyilván ezt a részt már nem tudtam felolvasni, mert nagyon hosszú lenne, azt mondja, hogy tanuljatok meg imádkozni, és kérjetek az Istentől szent lelket és bölcsességet, hogy felismerjétek azt az ismeretet, amellyel dönteni kell, amivel dönteni lehet. Az Isten iránti buzgóság maradjon meg bennetek. Az nagyon jó. de engedjétek, hogy Isten azt a megfelelő irányba fordítsa, hogy az életünk abba az irányba menjen. A legnagyobb jó szándékkal is annyi kárt tudunk okozni magunknak és egymásnak is. Engedjük, hogy az Isten megmutassa a jó irányt, és arra rálépve mi tudjunk menni felé. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy valóban adja az ő lelkét és bölcsességét ahhoz, hogy ezt kérni tudjuk, és aztán megkapva az ő dicsőségére tudjunk élni. Amen.